Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban Weihart Attila, a portfólió munkatársa. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz, köszöntelek és a hallgatókat is.
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Mérsékelt optimizmus mutatkozik most, ha csak a Bux Indexre, illetve az európai vezető tőzsdeindexekre nézek. Néhány tized százalék pontos emelkedés mutatkozik a különböző bőrzéken. Bux Index most éppen 0,3%-os emelkedést mutat, 65.200 pont környékén járunk, és mind a négy vezető nagypapírunk különböző mértékű emelkedést mutat. A legnagyobb most éppen a Richternél látszik, 0,6%-os, ez 9670 forintra reagult a gyógyszergyártó részvénye. Éppen ebben a pillanatban már a Magyar Telekomnál 0,8%-os a plusz, 768 forintra. A MOL, illetve az OTP párosa 0,4-0,3%-os emelkedést mutat. Az olajtársaság részvénye 2928 forintra emelkedett, az OTP banké pedig újra 17.000 forint felett jár, 17.095 forinton született az utolsó kötés.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Igen, 14:30-kor lesz egy kiemelt jelentőségű amerikai makroadat, a kiskereskedelmi forgalmi statisztika, majd 15:45-kor az ipari termelési statisztika az Egyesült Államokból. Ezek ugye a Fed kamat döntési stratégiáját, lehetőségeit lényegesen meghatározhatják, és ugye látszik a kiváró hangulat, hiszen a keddi várt feletti amerikai inflációs adat egy hullámszerű hirtelen dollár erősödést okozott, és azóta igazából az euró-dollár ugyanott maradt. Tehát látszik azt, hogy várja a piac a következő impulzust, így tehát délutánra kell majd figyelnünk. A forintnál most a reggeli kereskedésben a 389-es színnél oldal az euróval szembeni árfolyam, a dollárral szembeni pedig 362 forint 50 fillér környéken.
Lehetnek további gyengülési szintek, amik mondjuk megállíthatják a hazai fizetőeszköz további gyengülését?
Az eurónál ez a 391 körüli szintet érdemes figyelni, ha további gyengülés lenne. De afelé emelkedne az árfolyam, az azt jelenteni, hogy itt is sok havi, mert négy havi forint mélypontról beszélhetnénk, és technikai alakzatban pedig azért ez nem néz neki szépen. A dollár-forint jegyzéseknél, hiszen már most is gyakorlatilag három hónapos forint mélypont közeli szinten járunk. Itt ugye úgy tűnik, hogy a háromszögből kitörés felfelé az elindított egy forint gyengülési hullámot, ami egyelőre úgy tűnik, hogy tartós.
Weihart Attila, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Orányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz Tamás, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Hát továbbá is tőzsdéről, részvényekről, árfolyamokról lesz szó. Az elmúlt napok egyik fontos piaci folyamatokat is befolyásoló híre volt, hogy az OTP eladja Román Leány bankját, a Banka Transzilvániának. Mi is van a háttérben, és egyáltalán örülhetnek-e ennek a részvényesek?
Azt gondolom örülhetnek, ez meg is látszik a árfolyamon, ugyanis a Román Bank, amit vagy 20 éve vett meg a OTP, nem igazán jó teljesített, bár a utóbbi időben, utóbbi egy-két évben már tisztes nyereséget is produkál, de alapvetően végig pici maradt, a 9-10. Helyen áll a Román Bank szektorban az OTP Románia, és az a terve az OTP-nek, hogy mindenhol, ahol megjelenik, legalább 10%-os piaci részt érjen el. Na, ez a Romániában nem sikerült. Többször próbált vásárolni komolyabb bankokat, néha kisebbeket is, semmit nem sikerült, a Román Bank felügyelet nem engedélyezett neki semmilyen akvizíciót. Viszont azt gondolom, hogy most a feladást azt hamar fogja engedélyezni. A Banka Transzilvánia a legnagyobb Román Bank, ő veszi meg, 347 millió euró a vételár, ami 135 milliárd forint. Ez egy hatalmas összeg, ami az OTP amúgy is jó likviditását javítja, viszont elmarad a bank könyvértékétől. Nagyjából a könyvérték háromnegyedén adta el, mert azért nagyon sok pénzt tett bele a elmúlt 20 évben. Ez azt jelenti, hogy a negyedik negyedéves eredményt, mert ez még a negyedik negyedévet terheli, hiszen mérlegelés előtt történik a tranzakció, mintegy 60 milliárdos veszteség fogja terhelni. Így a megfigyelők, akik arra számítottak, hogy egy hihetetlen szép kerek 1000 milliárd fölötti eredmény lesz tavaly az OTP-nél, amit egyébként március 8-án jelent majd be, most azt gondolják, hogy ennél azért valamivel kisebb lesz, közel lett a Weberhez, de valószínűleg alulról fogja súrolni, úgyhogy egy olyan részvényenként 3300-3400 forint, ez persze még mindig egy ötös paper elmutató. Ami érdekes, hogy az OTP bejelentette, hogy megkapta az MNB engedélyét arra, hogy az év végéig 60 milliárd forint értékű saját részvényt vásároljon. Ez a teljes alaptőkéje 1,4%-a. Ez azt jelenti, hogy ebből a mai árszinten 3,5 millió darab részvényt tud venni, ami, ha el is osztja megfelelően a év folyamán, egy érzékelhető eladói keresletet gerjeszt, ahogy ezt láttuk a Richternél is, aki szintén elköltött menet közben egy nagyságrendileg 40-50 milliárdot részvényvásárlásra. Ellentétben a M-Telekommal, amely ugye ezt egyszerre aukciós formában veszi, a várfolyamnak valószínűleg jobban használ, hogyha folyamatosan vásárolják. Ez meg is látszik a váron.
Mindeközben a Budapesti Értéktőzsde is közzétette éves eredményét. Mit mutatnak ezek a számok?
Meglepően jó számok, annak ellenére, hogy maga a bét forgalma tavaly 32%-kal esett vissza 22-höz képest. Negyedik negyedévben már van emelkedés, de az első három negyedévben nem. És a forgalmi bevételek emiatt csökkentek, de a kibocsátói bevételek viszont több új kibocsátó miatt növekedtek, meg az adatértékesítés is. Összességében a tőzsdei tevékenység EBITDA-ja az 1,4 milliárd forint, de 16%-kal kisebb, mint az előző évben. Ez rossz hír lenne, ugyanakkor a BÉT, amely az MNB-vel közösen, ugye neki van 47%-a, MNB-nek 53%, birtokolja a Kellert, a központi árszámolóházat. Az ő számaiban arányosan benne van a Kellert eredménye is. Erről viszont megdöbbentően jó hírek jöttek. Tavaly 12 milliárdos eredményt ért el a elszámolóház, amiből több mint 5 milliárd a Bétre jut. Úgyhogy a Bét nettó eredménye a Kellerrel együtt több mint 5,8 milliárd forint, ami de rögtön meg is nyomta 300 forinttal a Bét árfolyamát. Nagyon illikvid a papír, júniusban vezették be 3000 forinton, akkor rögtön felszaladt 4000-re, leesett 2500-ra, a év végén, januárban ilyen 3200-ban nagyon kevés kötéssel ott tanyázott. Most viszont arra lehet számítani, de azt persze tudni még nem lehet, hogyha a Kellert nyereségből a MNB is akar magának osztalékot, akkor nyilván a Bét is, és a megérkező osztalék vélhetően a Bét részvényesek zsebébe kerül majd. De erről egyelőre biztos hír még nincsen, majd talán március végén.
Tamás, köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megtévesztően kommunikálta a Lidl Magyarország azt, hogy az áruházlánc a legolcsóbb élelmiszerlánc, ezt állapította meg a gazdasági versenyhivatal. A GVH versenytanácsa ezért 90 millió forint bírságot szabott ki a kiskereskedelmi vállalkozása, tájékoztatta az Inforádiót a GVH sajtószóvivője Gondolovics Katalin.
A gazdasági versenyhivatal 2023. júliusában azért indított eljárást a Lidl-lel szemben, mert a 23. február 13-ától megjelenő reklámjaiban azt állította, hogy a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc. Ez a szlogen az átlagfogyasztó számára sugallhatta, hogy a cég teljes termékkínálata minden egyes többi magyarországi áruházlánchoz képest ténylegesen a legolcsóbb. Ez a piac elsőségi állítás befolyásolhatja a fogyasztó választását. Ilyet a versenyhivatal álláspontja szerint és bírósági gyakorlata értelmében csak abban az esetben szabad állítani, hogyha vállalkozása hirdetés közzétételekor rendelkezik objektív adatokkal, amelyek ezt egyértelműen alátámasztják. A Lidl, hogy állítását alátámasza, megjelölt egy a pénzcentrum által végzett felmérést, azonban ez egy kimondottan szubjektív és nem reprezentatív jellegű felmérés volt. A versenyhivatal a reklámkampány költségéből kiindulva 90 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2023 negyedik negyedévében megállt a magyar gazdaság növekedése, a negyedik negyedéves GDP adat érdemben gyengébb lett a várakozásoknál, így a hazai gazdaság ismét stagnálás közeli állapotba került, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
Meglepetés hozott az adat, hiszen azért azt lehetett gondolni, hogy a negyedik negyedévben is folytatódik az a növekedés, ami a harmadik negyedévben elindult, és ehhez képest csak stagnálás jött, ami azt jelenti, ugye, hogy az előző negyedévhez képest 0%-kal nőtt a GDP, ehhez képest az elemzők inkább 0,4%-os bővülésre számítottak, tehát az azért benne volt a pakliban, hogy lassulni fog a gazdaság, de arra nem számított senki, hogy miután 4 negyedévnyi recesszió után végre a harmadik negyedévben kitört a gazdasága zsugorodásból, újra tulajdonképpen lendületét veszti a gazdaság. Ez egyébként azt is jelenti, hogy kiigazítatlanul az előző év azonos időszakához képest is, tehát 2022 végéhez képest is stagnált a gazdaság nagyjából, bár ott, hogyha kiigazítjuk az adatokat egy kis munkanap hatással, akkor tudunk némi növekedést fölmutatni, de azért összességében azt lehet mondani, hogy ez így is igen szerény és kellemetlen meglepetés.
Mi lehet ennek az oka? Ugye az infláció már jelentősen mérséklődött a negyedik negyedévre, reálbérek emelkedésének köszönhetően már élénkebb volt a fogyasztás.
Igen, ezt lehetett gondolni, ugye sajnos ennek a növekedésnek, a stagnálásnak a szerkezetéről egyelőre keveset tudunk, majd a részletes számok lesznek eligazítók. Ugye, ami miatt eleve már számítottunk lassulást, az elsősorban az ipar gyengélkedése volt. Érezhetően erre a szektor egyre inkább rányomja a bélyegét az európai gazdaság gyengélkedése. Emiatt az export teljesítményünk és az ipari termelés is most már elég régóta érezhetően gyengén húz, ezért lehetett gondolni azt, hogy nem lesz egyből egy igazán szép adat, de a meglepetés faktor nem is annyira ez volt, hanem mi azt sejtjük, hogy leginkább pont az emlegetett lakossági fogyasztás lehetett. Ugyanis a KSH ilyenkor még nem sok mindent közöl, csak néhány szóban említi, hogy milyen természete lehetett ennek a negyedik negyedéves GDP teljesítménynek, és arra utalt, hogy a néhány növekvő ágazat mellett a növekedést ellensúlyozta az iparnak, az építőiparnak és a bizonyos piaci szolgáltatásoknak, főként a kereskedelemnek a visszaesése. Ebből az első három nem meglepetés, viszont a kereskedelem az talán igen, bár tudjuk, hogy ez elég szoros összefüggésben van természetesen a lakossági fogyasztással, mégis azt lehetett gondolni, hogy talán azért a negyedik negyedévtől ez egy kicsit meglódul. Azt láttuk, hogy a reálkeresetekben is volt mozgás már a negyedik negyedévben, azt is láthattuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom is volumenben legalábbis növekedni tudott, ezért mindenki azt gondolta a szakértők közül, hogy azért itt is talán valami kis élénkülés már lesz, és ez az a KSH-nak ez a jelzés, hogy a kereskedelem visszaesése továbbra is lefele húzta a GDP-t, ez arra utalhat szerintünk, hogy a lakossági fogyasztás teljesíthetett a várakozások alatt. Ez lehetett az a tényező, ami a meglepetés faktort okozta, és ezért nem tudott növekedni a negyedik negyedévben a gazdaság.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A KSH által közölt adatra a nemzetgazdasági miniszter is reagált. Nagy Márton közleményében azt írta, a GDP megtorpanása átmeneti, azt a külső piacok gyengélkedése és a magas reálkamat okozta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az erősödő háborús konfliktusok és a szankciók hatásait sikerült tompítani, így a magyar gazdaság a tavalyi harmadik negyedévben 0,8%-kal növekedett, a negyedik negyedévben pedig tartotta az előző évi negyedévi teljesítményét, ezt mondta a pénzügyminiszter egy a közösségi oldalára feltöltött videóban, a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi évre vonatkozó GDP adataira reagálva. Varga Mihályt hallják.
Beérkeztek a Statisztikai Hivatal tavalyi évre vonatkozó gazdasági adatai. Az erősödő háborús konfliktusok és a szankciók hatásait sikerült tompítani, így a magyar gazdaság a tavalyi harmadik negyedévben már 0,8%-kal növekedett, a negyedik negyedévben pedig tartotta az előző évi negyedévi teljesítményt. A káros külső hatások éves szinten 0,8%-kal mérsékelték a magyar gazdaság teljesítményét. Ennek ellenére Magyarország gazdasági teljesítménye jelenleg is közel 5%-kal haladja meg a világjárvány előtti szintet, megelőzve a 3,5%-os uniós átlagot. 2024 a növekedés éve lehet a magyar gazdaságban, a bővülés mértéke elérheti a 3-4%-ot. Ezt támogatja, hogy a kormány letörte az inflációt, a reálbérek újra növekednek, a fogyasztás, az export és a beruházások erősödnek, a foglalkoztatás rekordszinten van. Az Európai Bizottság szintén arra számít, hogy a magyar gazdaság idén az uniós növekedési rangsor élmezőnyében lehet. A hazai eredmények tehát bizakodásra adnak okot, a külső körülmények ugyanakkor óvatosságra intenek. Az orosz-ukrán háború, a gázai konfliktus okozta nyersanyag és alkatrészhiány, a német gazdaság gyengélkedése is visszafogja a hazai teljesítményt. Ebben a helyzetben az egyensúly erősítésére óvatos tervezésre van szükség. Ezért a kormány 2024-ben tovább csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot, fenntartható növekedési pályára állítja a gazdaságot.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A novemberi visszaesés után decemberben kedvezőbb képet mutatott a hazai építőipar. Az ágazat teljesítménye havi alapon 5,1%-kal nőtt. Éves szinten azonban már nem ilyen kedvező a helyzet, 4,3%-os volt a visszaesés. A Makronom Intézet szenior elemzője azt mondta, 2023 utolsó negyedévében az építőipar teljesítménye 3,2%-kal zsugorodott, ez hozzájárult a hazai GDP utolsó negyedéves stagnálásához. Sipos Ildikó kérdezte Molnár Dánielt.
Decemberben havi alapon 5,1%-kal nőtt a volumen, ugyanakkor ez éves alapon arra volt elég, hogy a visszaesés 4,3%-ra mérséklődött. Havi növekedés kedvező, azonban az összképen nem javít. Az utolsó negyed évet tekintve az építőipar teljesítménye 3,2%-kal csökkent, amely hozzájárult a kedvezőtlen és nem várt GDP adathoz, negyedéves stagnáláshoz.
Egész évben miként alakult az építőipar teljesítménye?
Az év egészét 5%-os visszaesés jellemezte. Ebben több tényező is szerepet játszott. Egyrészt a magas jegybanki kamatkörnyezet, valamint a gazdasági bizonytalanság visszafogta a beruházási hajlandóságot. Másrészt a magas energiaárak, valamint az alapanyagok drágulása is felfelé hajtotta az építőipari árakat. Itt 15,9%-os áremelkedést mért a KSH, ami szintén visszafogta a keresletet. De az uniós források csúszása, valamint az állami és önkormányzati beruházások elhalasztása is negatívan érintette az építőipart.
Mit mutatnak a szerződésállományok? Mire számíthat az építőipar ebben az évben?
Decemberben az új szerződések állománya kismértékben nőtt, azonban még ezzel együtt is a teljes szerződésállomány éves alapon jelentősen 23,5%-kal csökkent. Ami itt változást hozhat, az egyrészt a jegybanki kamatcsökkentések miatt élénkülő tevezés, valamint az uniós források kifizetése és a beruházások felfutása. Ugyanakkor azt várjuk, hogy a lakásépítések esetén lesz gyorsabb a felfutás, ott az új csok plusz, valamint a családtámogatások hatása már az év első hónapjaiban megjelenhet.
Molnár Dánielt, a Makronom Intézet szenior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, Attila, változott-e a helyzet az elmúlt mintegy 20 percben a börzén, illetve a forint piacán?
Szervusz, köszöntelek újra és a hallgatókat is. Igen, a börzén van változás, a forintnál igazából nincs. Bux Index már 1%-os pluszban jár, jelentős az emelkedés, főleg az OTP bank papírjai húzzák most felfelé az indexet, 1,7%-os az ugrás jelenleg, 17.335 forinton született az utolsó kötés, itt tehát lassan újra egy két éves csúcs közelébe kapaszkodik a bankpapír. A Richternél 0,7%-os emelkedés látok 9.675 forintra, a MOL-nál szintén 0,7% az emelkedés 2.936 forintra, a Magyar Telekomnál 0,3%-os a plusz 764 forintra, egyébként a nyugat-európai tőzsdéken, illetve a határidős amerikai indexek alapján is most egyelőre jó a hangulat, illetve a kedvező tengeren túli nyitás a körvonalazódik, de ugye említettem, délután amerikai kiskereskedelmi és ipari termelési adatok érkeznek, tehát azért ezekre majd figyelni kell. A forint esetén továbbra is a 389-es szint környékén oldal az euróval szembeni árfolyam, a dollár forint pedig 362 forint 40 fillér környékén eldugál az árfolyam.
Ehart Attila, Portfólió. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli. Az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.